Két világ a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Két szerzetessel beszélgetek a mai műsorban, Lobmeier Judittal, aki a Boldogasszony iskola nővérek közösségének az elöljárója, illetve Dobszai Benedek ferences tartományfőnökkel. Március folyamán tisztújító gyűlést tartottak a magyarországi szerzetesi elöljárók, és a női elöljárók konferenciájának az elnöke lett Judit nővér, a férfi elöljárók konferenciájának az elnöke Dobszai Benedek 3 éves időtartamra. Köszönöm figyelmüket. Lobmeier Judit, a Boldogasszony iskola nővérek elöljárója. A Knézics utcában az Iparművészeti Múzeum mögött található a rendházuk, illetve a Patrona Hungariae híres neves iskola, mert hát ez volt az a két iskola a Sveticcsel együtt, amely működhetett a kommunista évtizedek alatt. Ez egy szerencsés szerzetes rend ilyen szempontból, a női rendek közül egyedüliként legálisan működhetett. Rögtön zavarba voltam a rend nevével, mert kétféle feliratot látok az épület homlokzatán. Egyrészt van a szegény iskola nővérek felirat, mi asszonyunkról nevezett, másrészt a Boldogasszony iskola nővérek. Hogy hívják most önöket, Judit nővér?
2011-ben vettük fel a Boldogasszony iskola nővérek nevet, és előtte pedig mi asszonyunkról nevezett szegény iskola nővérek voltunk. Magam is még ebbe a rendbe léptem be, de mindenkit biztosíthatok arról, hogy ez ugyanaz a közösség. A névváltoztatásra azért került sor, mert egyszerűen nagyon hosszú volt ez a korábbi változat, és vágytunk egy rövidebb megnevezésre. Akár egy bemutatkozáskor sokkal könnyebb mondani, hogy a Boldogasszony iskola nővérektől jöttem, mint végig mondani, és esetleg nem is hallgatnak végig, hogy én a mi asszonyunkról nevezett szegény iskola nővérektől jöttem. És olyan méltatlan is volt az, hogyha mondjuk például a számlát kértünk, akkor mindig össze-vissza rövidítették a nevünket. Ez nem volt jó érzés egyikünknek sem, de az igazi motiváció talán az volt, hogy a Boldogasszony megnevezés az egy ősi magyar megnevezése szűzanyának, a mi asszonyunk az inkább egy fordítása a Notre Dame kifejezésnek. Mi magyarok az összes Nagy Mária ünnepünkben boldogasszonyként emlegetjük őt, és ez nagyon kedves és fontos nekünk, és a nemzetközi kongregációnk ezt lehetővé tette, hogy minden országban úgy használjuk a rend megnevezését, ahogy abban az országban hívják a szűzanyát.
A szegény jelző elmarad, de ma se gazdagok.
A szegény jelző az nem baj, hogyha nincsen kitéve, mert mindenki tudja, hogy mint szerzetesek a szegénység fogadalmát mi is letettük. A szegény szót sem mindig úgy ejtették az emberek, ahogy az úgy igazán illő lett volna, néha olyan sajnálkozó.
Igen, olyan lesajnáló a szegény nővé.
Igen, igen. Ma sem vagyunk gazdagok, ez így igaz. A lehetőségeinket próbáljuk arra fordítani, hogy az intézményeink minél korszerűbbek legyenek, ezért nagyon sokat pályázunk. Most, ahogy így említette, hogy kiírtuk már nagybetűkkel, hogy Boldogasszony iskola nővérek, ez is egy pályázatnak köszönhető, amikor megtudtuk a homlokzatunkat újítani.
A Knézics utcai homlokzatuk tényleg vadonatúj, és minthogyha az utcában hosszabb területen lennének jelen a nővérek, mint ezelőtt 3 évtizeddel, 2 évtizeddel, tehát van egy bővülés, gondolom, hogy gyermeklétszámban is, meg korstruktúrában is.
Gyermeklétszámban is van ez a bővítés, ami azt is jelenti, hogy iskolatípusokat is bővíthettünk. A kommunizmus idején kizárólag 4 évfolyamos, 2 osztályos lánygimnáziumot tarthattunk fent. Mi itt a Patronában továbbra is lánygimnázium maradtunk, egyébként egyetlenként Magyarországon, de most már 6 évfolyamosra bővítettük, és az általános iskolánk is 6 évfolyamos, oda a fiúk is járnak, és emellett pedig művészeti iskolánk is van zenei oktatással, és továbbra is van a gimnáziumnak kollégiuma, illetve egyetemi kollégiumunk is van már, és óvodánk is van, noha nem itt helyileg, hanem a Szondi utcában és a Munkácsi utcában, a 6. kerületben.
És még egy kávézójuk is van, ugye? Egy Boldogasszony kávézó, vagy hogy hívják?
Erre a pincénkben alakítottunk egy helységet a Rádai utcai fronton. Ez egy olyan kávézó, ami nem állandó nyitvatartással várja a vendégeket, hanem alkalmanként. Például nagybőti szombatokon, adventi szombatokon, ilyenkor spirituális, kulturális programokkal közösen ráhangolódunk a vendégekkel a közelítő ünnepre, de egyéb rendezvényekre is alkalmas, úgyhogy így szokták bérelni is, illetve az iskolánk nagyon szűkös területen helyezkedik el a látszat ellenére, és így még közösségi tér lehetőséget is nyújt akár a kollégiumnak, akár a tanároknak, vagy az osztályoknak.
Nagyon bensőséges, szép kolostorudvarnak is, meg iskolaudvarnak is helyet, funkciót adó kertjük van, gyönyörű, szép, óriási platánfákkal, amelyek azt hiszem, hogy vannak vagy 80-100 évesek.
Ha a platánfákat megemlítjük, akkor okvetlenül egy örökségről is beszélnünk kell. A női szerzetes rendek nagyon sokféleképpen összekapcsolódnak a történelmükben. Mi szorosan kapcsolódunk az isteni szeretet leányaihoz, mert ez az épület az övék volt, úgyhogy ezek a platánfák még az ő emléküket őrzik, és igyekszünk ápolni a jelenben is velük a kapcsolatot. Magyarország keszekusza történelme okozta ezt, hogy most nem ők lehetnek itt. Tőlük elvették ezt először az iskolát, és aztán az épületet is, és amikor 50-ben úgy döntött a kommunista állam, hogy túlságosan meredek volt az a döntés, hogy az összes szerzetes rendtől megvonták a működési engedélyt, és mégiscsak legalább látszatát kellene kelteni a vallásszabadságnak, akkor visszaállítottak 4 szerzetes rendet, és csak egyetlen egy női rendet közöttük, 2 iskolával. Nagyon hosszú lenne elmesélni, hogy miért lettünk mi pont ez a közösség, mi lettünk, és ebbe az épületbe tettek bennünket, ennek az épületnek egy részébe. És igazából a Patrona Hungária gimnázium alapítása is az isteni szeretet leányaihoz fűződik. 1930-ban ők alapították ezt a gimnáziumot, és 50-től pedig mi folytatjuk.
Önök iskolanővérek, a nevükben benne volt az előző változatban is, és a mostaniban is. Budapesten vagy Pesten nem is volt iskolájuk?
Nekünk nem is volt iskolánk. Néhány iskolanővér élt itt Budapesten, a Rákóczi Jánumhoz kapcsolódva, annak az internátusában voltak ők háztartásban, illetve a nevelői munkában. Tehát mi itt otthontalanul, gyökértelenül indultunk el Budapesten. Mi inkább az alföldi régióban voltunk, illetve hát az eredete a magyar tartománynak az Erdély volt, meg a Párcium, és a trianoni döntés után elveszítettük ezeket a házainkat, és a temesvári központ helyett Szegeden kellett egy új központot kiépítenünk, ezért szegedi iskolanővéreknek is hívtak minket korábban. A sok-sok ház nyilván nem kerülhetett így vissza hozzánk a rendszerváltás után, nem is volt rá lehetőségünk a létszámunk miatt, de most is azért 4 intézményünk van Magyarországon, a budapesti mellette a Debrecenben, Szegeden és Makón vannak iskolanővérek, illetve határon kívül a bánáti rész is hozzánk tartozik a magyar tartományhoz, Nagybecskerek, Múzsia és Nagykikinda, és Erdélyben is van egy zenei missziónk Szovátán és környékén, és van egy új missziónk itt országon belül, amely roma pasztorációval foglalkozik, a Mátra Alján. Mi ezt Maminak, Mátra Aljai missziónak hívjuk. Részben cigányasszonyokkal, részben cigánygyerekekkel foglalkozunk. Az asszonyokat megtanítottuk a varrásra, és ezáltal kenyérkereseti lehetőséghez juttattuk őket.
Mátra Alja. A Mátra északi alja, vagy déli alja? Melyik részén van, milyen településen, vagy annak közelében?
Déli alja, tehát a Gyöngyös közeli területek. Vécsen van egy manufaktúránk, Boldogasszony manufaktúrája. Halmajugrán a gyerekekkel foglalkozunk, és Markazon pedig van egy képző házunk, ahol a saját tanárainkat is képezzük, de a helybelieket is.
A Boldogasszony manufaktúrában mi készül? Kis Jézusok?
Nem kell arra gondolni, hogy ha boldogasszonyról van szó, akkor csak vallási tárgyak készülhetnek, hanem inkább a mindennapi életet szebbé, igényesebbé, kedvesebbé tevő használati tárgyak, táskák, okostelefontokok, toltartók, lábosfogók, kötények, de ahogy fejlődik ezeknek az asszonyoknak a szép érzéke, úgy megyünk az új divatruhák kialakításának irányába is. Ezek olyan ruhák szeretnének majd lenni, amik ilyen új irányvonalat képviselnek. Van benne népművészet is, meg a mai nők számára kényelmes viselet.
Hányan dolgoznak a manufaktúrában?
Hát olyan 5-6-8 asszony dolgozik ott. Egy iskola nővér, aki eredetileg szabásvarrás tanár jár oda, Paulina nővér, és van egy helybeli civil szervezet, amely ezt fölkarolja, és akikkel együtt működünk.
Boldogasszony név, nagyon jó brand, van Boldogasszony konyhája Kft. És itt láttam a feliratot, ahogy az iskola földszintjén körülnéztem az egyik kapuaiban.
Az intézményeink mellett mindig nagyon fontos volt, hogy nem csak tanárnővérek voltak, hanem az egész életvitelt nővérek szolgálták ki. Tehát a konyhán is csupa nővér volt korábban, és így természetes volt, hogy minden intézmény mellett van egy jól működő saját konyha. Most ez már megváltozott, tehát a nővérek elsősorban tanárok, tanítók és az iskolában tevékenykednek, de ez a hagyomány, hogy legyen saját konyha, ami otthonossá teszi bent lakóknak, bejáróknak, nővéreknek az életét, ez továbbra is nagyon fontos, de a mai időben nagyon nehezen biztosítható ez. Legtöbb helyen már átállnak az iskolák a külső beszállítóra. Mi azt választottuk, hogy mi inkább legyünk másoknak a beszállítói, és ezzel termeljük ki a saját konyhának a lehetőségét, és ezért hoztuk létre ezt a Boldogasszony konyhája Kft-t, hogy jelenleg akkor a saját ellátásunkat ebből biztosítjuk, és más egyházi iskoláknak is szállítunk.
Tehát másokat is táplálnak.
Másokat is táplálunk, és reméljük, hogy ettől ők is otthonosabbak lehetnek a saját környezetükben, és így segíthetjük más intézmények jó működését.
Láttam egy tablót, csoportképet az iskola földszintjén, az aulában. Úgy láttam, hogy itt 60-70-en vannak körülbelül.
Igen, ez a tabló a tartományunk nővéreit, jelöltjeit mutatja be. 63-on vagyunk, úgyhogy így jól satszolta meg. Mindenféle korosztályban, tehát a mi korfánk az nagyon változatos.
De vannak fiatalok, hála Istennek, vannak öregek is, hála Istennek, de a jövő azon mérődik le, hogy vannak-e fiatalok, és úgy tűnik, hogy vannak.
A legfiatalabbak a jelöltek, akik igazából most már posztulánsok, mert beléptek abba a képzési szakaszba, amikor a noviciátusra készülnek. Nagy izgalom van bennünk, mert először küldhetünk Rómába noviciákat. Eddig Magyarországon volt a noviciátus, de most már a kongregációnk létrehozott egy közös noviciátust, ahol egységesen képzik az első két évben a rendi fiatalokat. Azért is izgalmas ez a nyáron kezdődő noviciátus, mert 12 afrikai fekete novícia lesz benne, egy dél-amerikai és két európai, akik nem mások, mint a mi magyar posztulánsaink. A rendünk az bajor eredetű, tehát Németországból indult el, és először Európában néhány helyen, aztán még alapítónk átvitte ezt a lelkiséget a tengeren túlra Amerikába is, és aztán pedig már az ő halála után jóval még Afrikába is eljutott a rend, és Ázsiába, úgyhogy gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy Ausztrália kivételével minden földrészen működnek iskolanővérek, közel 3000-en, mintegy 30 országban. És 9 tartományban vagyunk, tehát egy-egy tartomány általában több országot is magába foglal. Ahogy én is említettem, a magyar tartomány az magába foglal a szerb területeket is, a Bánátot, és Romániából Erdélyben van missziónk, de jóval nagyobb tartományok is vannak, például az afrikai tartományban 5 hatalmas afrikai ország tartozik bele, vagy az észak-amerikai 2 tartományunkban is sok-sok ország tartozik bele, és a dél-amerikai tartományhoz tartozik egész Dél-Amerika, meg a Karib térség.
Ki az alapító, mert arról nem esett szó név szerint?
A mi alapítónk, csak úgy említettem, hogy bajor volt, tehát a neve is németes csengésű, Karolina Gerhardinger a születése szerinti neve, és aztán, mikor egy szerzetes nővér lett, és megalapította a rendet, akkor Jézusról nevezett Terézia nevet vette föl. Nővértársai Terézia anyának hívták őt. Most pedig akkor Boldog Teréziának nevezzük, Boldog Terézia anyának, mióta 1985-ben boldoggá avatta őt II. János Pál pápa, aki meg szintén szentté vált azóta.
Nekem van egy nagyon szép élményem, emlékem a Önök közösségéről. Fiatal kezdő újságíróként a 80-as évek közepe táján lehetett ez. Debrecenbe voltunk hivatalosak, az Új Embertől ketten mentünk le, mert a 100 éves évfordulója volt azt hiszem a Svetics, a debreceni iskola alapításának, és ezen alkalomból, mint akkor megtudtuk, engedélyezték, vagy vették a bátorságot a nővérek, hogy habitusban elhagyhassák a rendházukat. Tehát korábban a házon kívül nem hordták a habitust a nővérek, és emlékszem az iskolától az Apolló moziig, ami ott a Szent Anna utca végén van a fő utcáján Debrecennek az Apolló mozi, ott volt az ünnepség, és akkor jöttek nagy büszkén a nővérek habitusban. Tehát ez a kezdete volt a szabadság előszele volt, vagy előszobája ez az időszak, a 80-as évek közepe. És a debreceni iskola is egy nagyon eleven élénk és jól működő iskola volt akkor is, és gondolom most is.
Mindenképpen jutott egy ilyen védőbástya szerep, szerűség akkor a Svetichnek is, meg a patronának is, hiszen lányok csak ezen a két helyen részesülhettek katolikus iskolai nevelésben, még Szentendrén, ami kezdettől fogva koedukált volt. Azért ez egy elég kicsi arány ahhoz képest, hogy mire lett volna szükség, de mégis nagyon fontos volt, és most is látjuk ennek a jelentőségét, akár hogyha a női szerzetes rendekről beszélünk. Sok-sok rendben vannak olyan szerzetes nővérek, akik vagy a patronában végeztek, vagy a Svetichben, és azért így mindig érezzük is ennek a felelősségét, hogy csak mi működhetünk legálisan, hogy akár a rendszerváltás után próbáltunk segítőkezet nyújtani a rendeknek az újrainduláskor, akár a képzésben nálunk lehetett konferenciákat szervezni, és tényleg az együttműködést segítettük, és most is, amikor így az MRK elnöke lettem, akkor így elgondolkoztam ezen, hogy van egy ilyen felelőssége a rendünknek, hogy segítsük az együttműködést, hiszen ahogy az interjú elején ön említette, bizonyos szempontból mi vagyunk a szerencsés rend. Aztán hát nyilván, hogy voltak ennek hátrányai is, mint mindennek van előnye, meg hátránya, hogy nekünk egy ilyen időszakban kellett működni egyedül, de a jó Isten úgy gondolom, hogy ezt is a javunkra fordítja.
Én még Manilában is találkoztam olyan szerzetes nővérrel, aki a Svetichben volt gimnazista, és aztán egy ilyen nyolc boldogsághoz hasonló női közösségben a legszegényebbek között működik, dolgozik, tehát tényleg jelen vannak mindenhol. Judit nővér melyik iskolájába végzett a Boldogasszony iskola nővéreknek, amikor még nem így hívták, hogyha ott végzett?
Én itt a Patrona Hungária gimnáziumban végeztem 1987-ben.
Budapesti vagy kollégista volt?
Családom budapesti család, úgyhogy a két fiú a piaristákhoz járt, a négy lány a patronába.
6 gyerek?
Igen, én az 5. vagyok.
Akkor ez egy hitvalló család, úgy látom.
Hát nekünk ez az életünkhöz hozzátartozik, nekünk ez a természetes, és ebben vagyunk boldogok, és örülünk, hogyha a családunk következő nemzedékei is ebben megmaradnak.
A rendről szóltunk, erről az új megbízatásról néhány héttel ezelőtt, március közepén önre esett a női szerzetes jelöljárók szavazata 3 éves ciklusra, azt hiszem 2 cikluson át a Domonkos rendtartomány főnöke Hedvig nővér vezette a női szerzetesi közösségek előjárnak ezt a konferenciáját, és most ön veszi át a stafétabotot.
Éppen Szent József napja volt, mikor összegyűltünk, és ez volt az egyik feladata a plenáris ülésnek, hogy új vezetőséget válasszunk. Nem mondom, hogy könnyen vállaltam el, és kértem, hogy még mielőtt a végső választást megejtjük, imádkozzunk, és a Szentlélekhez fohászkodtunk, és ez nagy segítség volt nekem. Közben így magamhoz közelebb tudtam engedni ezt a gondolatot, hogy a nővérek szeretnének engem elnöknek választani, és mind a 66 női közösség, amelyet most képviselek, valóban megígérte a támogatását, és hát nagy segítség, hogy a Hedvig nővér benne maradt az elnökségben, mint elnök helyettes, és így a folytonosságban segít, illetve Szabó Katalin, a Szociális Testvérek Társaságának tartományfőnök nője, és Schuller Melinda, a Jézus Szíve Társasága általános főnöknője, ők is eddig is benne voltak az elnökségben, én is benne voltam korábban, úgyhogy ez a tapasztalat is segít, és új elnökségi tagként ott van mellettünk Kóródi Mária Veronika nővér, a Ferences szegény gondozó nővérektől. És az is bátorító, hogy a szerzetesi iroda, amelyik egyre fejlettebb és egyre jobban belemélyedt az egész magyar szerzetesi világ szolgálatába, Kis Didák Ferences testvér segítségével, hogy ők is megígérték támogatásukat, és tudom, hogy ez egy valós támogatás, hiszen láthattam így az elmúlt években, hogy nagyon nagy támaszt jelent a szerzetesi összefogásnak, hogy van egy közös irodánk, a szerzetesi iroda.
A szerzetesek éve, néhány éve volt, Ferenc pápa hirdette meg. Azt hiszem, hogy egy nagyon nagy lendületet, jó értelembe vett önbizalmat, öntudatot adott a szerzetes rendeknek.
Nagyon jó tapasztalat volt ez az év, különösen kiemelem most a szerzetesek terét, azt a napot, amikor egy egész napot ott együtt töltöttünk, hát kicsit többet is, és a jó tapasztalatnak talán egy ilyen metaforája is, hogy ott sátrak voltak, de nem az egyes rendeknek voltak sátrai, hanem az együttműködések sátrai voltak.
Különböző tevékenységi profilokban jártas rendek együtt mutatkoztak be?
Így van, és ez meglepő volt az odaérkezőknek is, akik kérdezték, hogy hát hol van ennek a rendnek, vagy annak a rendnek a sátra, hol találja meg ezt, vagy azt a rendet, és akkor tudtuk mondani, hogy most ne így keresse a rendeket, hanem ezeket az együttműködési területeket, a szolgálatokat, hogy a betegápolók sátra, vagy az iskolában tevékenykedők sátra. Tehát így valóban szolgálatokhoz kapcsolódtunk, és ott egymásra találtunk, illetve hát ennek azért régi gyökerei vannak ezeknek az együttműködéseknek, de most tovább erősítettük ezt, és nem hagytuk abba azóta sem. Létrehoztunk egy projektet, a rendi együttműködési projektet, amely arra jött létre ez a csoport, világi szakértők és szerzetes előjárók közreműködésével, hogy föltérképezzük a rendek helyzetét, állapotát, és megrajzoljuk azokat a területeket, ahol érdemes az együttműködést építeni, és újabb és újabb ötletek merülnek föl az együttműködésre, hiszen látjuk azt, hogy vannak dolgok, amikben egyenként nem vagyunk elegendők, de együtt erősek vagyunk. Már eléggé bejáratott a gazdasági vezetők együttműködése, ezt szeretnénk tovább folytatni, és még több rendet belevonni, hogy ez mindenki számára elérhető legyen, és segítő legyen. Aztán vannak ilyen szolgálati területek, például a közoktatásban működő rendeknek az együttműködése. Már létre is hoztunk most akkor egy magcsoportot, amelyik ezt így katalizálni fogja, és be fogja vonni ebbe a többieket is. Aztán a szociális területen működő szerzetes rendeknek nagyon fontos, hogy együttműködjenek, és ennek is vannak már kezdeményei, de most erősítjük. Találtunk még egy területet, ahol még nem valósult meg eddig az együttműködés, de biztosan sokat tudunk majd egymásnak segíteni. Egyre több rend foglalkozik azzal, hogy zarándoklatot szervez, zarándok központokat épít ki, lelki gyakorlatos házat szervez, és itt is nagyon jó lesz majd összetenni a tapasztalatokat.
3 éves ciklusokban gondolkodik, gondolom a közösség, 3 évre választották meg. Hogy gondolja, mi az, amikor összegzi majd 3 év múlva, mikor lenne elégedett a 3 éves szolgálatával? Mivel szeretne akkor eldicsekedni önmagának?
Nagyon sokfélék a női szerzetes rendek, tehát tényleg ez a jó Istennek egy gyönyörű virágos kertje, a női rendek. Itt Magyarországon 66 női közösség van, ami 2-szer annyi éppen, mint a férfi rendeknek a száma.
Egy évvel ezelőtt még 67 volt.
és akkor pont 100 szerzetes rend volt. Ismertem Erzsébet nővért, aki az Eukarisztia szolgáló leányainak az utolsó tagja volt, és az ő hazaérkezésével ez a virág most lepréselődik, és őrizzük az emlékét, de 66 élő virág van ebben a kertben, és azt hiszem, hogy most így az elnökségünknek az a feladata, hogy még tovább mélyítsük egyrészt ezt az együttműködést, amit említettem. Nagyon fontos, és ebben szeretnék akkor így hozzájárulni a mai helyzetünkhöz, hogy ezt a szövetet erősítsük, a női rendek közötti kapcsolatrendszert, ami nem csak az együttműködésről szól, hanem egyáltalán egymás megbecsüléséről, egymás jobb ismeretéről, és majd ebben próbálok ezeken a közös találkozásainkon olyan helyzeteket teremteni, amiben még jobban megismerhetjük egymást, és abban bátorítani egymást, hogy a sokféle karizmát azt tudjuk így a mai kihívásokhoz igazítani. Arra gondolok, hogy tényleg lehet, hogy vannak hasonló szolgálatok, amit végzünk, de azért minden rendnek van egy saját mély története, amit ő eddig élt, ami csak az övé. És ebből a mély történetből kiindulva, ebből a szemszögből látva a mai magyar valóságot, illetve a mai világnak a valóságát, tudunk válaszolni ezekre a helyzetekre, szükségletekre, inségekre, és erre bátorítani minden szerzetes rendet, hogy ezt tegye meg, ezt a válaszadást, és ebben biztosan tudjuk egymást segíteni. És lesznek olyan válaszok, amiket együtt fogunk tudni megadni, hiszen tényleg vannak olyan kis létszámú rendek, amelyeknek már nem olyan könnyű egyedül válaszolni, de közösen erősek vagyunk, és már elindultak ilyen kezdeményezések, amik egészen új hangok, és ezeket a hangokat kell támogatni, és lehetőséget adni arra, hogy minél többen csatlakozzanak hozzájuk. Tudok néhány példát is mondani. A mai időnknek egy nagyon szomorú ínsége az, hogy az emberkereskedelem az elhatalmasodott, és bizony magyar áldozat is nagyon sok van. Erről keveset beszélünk, és erről beszélni kell. Vannak olyan női szerzetesek, akik elkezdtek tájékozódni abba az irányba, hogy Európában milyen szervezetek vannak, amelyek fellépnek szerzetesi oldalról ezek ellen a szörnyű valóságok ellen. És először létrejött egy tím női szerzetes rendekből, Sára tímnek nevezték el magukat, és elkezdték föltérképezni a külföldi lehetőségeket, és reflektálni erre, és találtak két olyan szervezetet, amelyek kifejezetten az emberkereskedelem ellen harcolnak, és női szerzetesek kapcsolódnak hozzájuk.
Ez gondolom, ami minket érint, vagy magyarokat leginkább a tudatlan, tanulatlan, szegény leányok bizalmával visszaélve, és őket prostitúcióra kényszerítve különböző nyugat-európai rossz negyedekben foglyul esnek. Ugye például ezt érti ez alatt, hogy nekik rajtuk segíteni, illetve megelőzni ilyen problémákat?
Igen, tehát egyrészt segíteni, kiszabadítani, másrészt pedig megelőzni. Úgyhogy most már több iskolában is jártak azok a nővérek, akik beleásták magukat ebbe a témába, hogy egyszerűen beszélni erről, felvilágosítani a lányokat, de a tanárokat is, hogy milyen veszélyek leselkednek, és hogy milyen könnyű áldozattá válni, tehát nem csak a tanulatlanság, hanem a jó hiszeműség is hozzájárulhat.
Igen, csak pedig valami jó állással, és aztán közben kiderül, hogy mi vár rá.
Így van, és összemosódik ez azzal, hogy tényleg most külföldön nagyon sok állás lehetőség van, meg ilyen-olyan tanulási lehetőségek munkával egybekötve, és ezt használják ki azok, akik becsapják a jóhiszemű lányokat. Úgyhogy mi így az MRK mindenképpen támogatni szeretnénk majd azokat a próbálkozásokat, hogy a külföldi Szolvodi meg a Renate szervezethez most már találtunk utakat. A Szolvodi az egy olyan szervezet, magyarul a szolidaritás a szükséget szenvedő nőkkel, a Renate pedig ehhez nagyon hasonló, és úgy tudom, együtt is működnek. Európai Szerzetes Nők Hálózata az emberkereskedelem ellen. Most már mind a két szervezettel van kapcsolatunk, és több szerzetes rendből egy-egy nővér foglalkozik ezzel, úgyhogy ez egy rendek közi együttműködése ad lehetőséget. És ugyanilyen ínség manapság a migránsok és a menekültek helyzete, ahol szintén az emberi méltóság védelme mellett ki kell állnunk nekünk szerzeteseknek. Úgyhogy látok erre példát külföldön, hogy összefognak különböző szerzetes rendek, és ezzel foglalkoznak. Valószínű itt Magyarországon is akkor ez az út, hogy többen fogjunk össze, és van is erre példa, amikor például a Fokolár mozgalom tagjai és iskolanővérek együtt például a tranzitzónába mentek, és ott a fiatalokkal foglalkoztak, de az is egy nagyon szép összefogás, amikor itt a mi iskolánkban tanuló menekült gyerekeknek a korrepetálásában nem csak mi veszünk részt, hanem például jöttek piarista diákok, és a kötelező szeretett szolgálatot egy ilyen nagyon nemes feladatban töltötték be, hogy franciául foglalkoztak a kongói menekült gyerekeinkkel.
Hányan vannak?
Mi egy családdal foglalkozunk, ahol 7 gyermek van. Van, aki közülük most ide jár éppen hozzánk, van, aki a jezsuiták Miskolci gimnáziumába, ez is egy rendek közötti összefogás. Illetve hát a Boldogasszony konyhájába tudjuk foglalkoztatni az édesanyát, és azt tapasztaljuk, hogy a rendek is össze tudunk fogni, de a szülőkkel is össze tudunk fogni, tehát mindenképpen az összefogás a kulcs, amikor ilyen ínségekkel találkozunk, amikkel eddig még nem, és mindenki bátortalan, és mindenki csak keresi, hogy mit kell ezekben a helyzetekben tenni, akkor mindenki valamit hozzátesz, és akkor nem leszünk válaszképtelenek, hanem tudunk válaszolni.
Örömmel hallottam mindezeket, köszönöm szépen, és végezetül egy visszatérnék az önök rendi közösségéhez, még egy kérdéssel, vagy egy témával. Úgy tudom, hogy volt jó néhány nehéz évük, amikor nem igen voltak jelöltek újoncok az önök nagymúltú patinás rendjében, zárójelben mondom, sem, tehát nem egyedüliként, de nehéz helyzetben voltak, és akkor valami, ha nem is csoda történt, de valamit kitaláltak, mert most nagyjából kiegyensúlyozottan jönnek az újoncok. Van-e titka ennek a holtpontról való túllendülésnek?
Érdeklődés az valóban folyamatos, és hát természetesen ezt szolgáljuk, hogy egy érdeklődő az így lassan el tudja dönteni, hogy jelöltként társul-e mellénk. Minden esetre azt gondoljuk, hogy amellett, hogy ez kórjelenség is, hogy nehéz az elköteleződés, múlik ez rajtunk is. Tehát a mi közösségi megújulásunk is egy nagyon fontos kérdés ebben. Mi erre törekszünk, és tényleg azt mondhatom, hogy évek hosszú során keresztül a saját magunk közötti párbeszéd megújítása nagyon fontos volt számunkra, hogy mi, ez a sok gazdag korfájú közösség, megtaláljuk egymással a hangot, és amikor azt keressük, hogy az Istennek mi az akarata, akkor ezt közösen keressük, és erre közösen adjunk választ, és mindenki úgy érezhesse, hogy részese a döntésnek, és részese annak, hogy amit kitalálunk, amit tesszünk mi, mint iskolanővérek, azt mi közösségként tesszük. És valószínű, hogy ez ad olyan erőt nekünk is, ami úgy látszik, hogy kifele is hat, és ha valaki gondolkodik abban, hogy szerzetes legyen, akkor mi szóba jövünk, hogy ez is egy olyan élő közösség, amelyben valaki a hivatását megélheti.
Boldogasszony iskolanővéreknek van-e egy jelmondata, egy mottója?
Nekünk talán több is van ilyen, és mindig az adott helyzet dönti el, hogy melyikhez nyúljunk. Talán a legrövidebb az a jelmondat, amely leginkább párhuzamos a többi rendek jelmondatával, amikor általában két szót kötnek össze. Mi azt a két szót kötjük össze, hogy bizalom és bátorság. Ez igazából a mi alapítónk jellemvonását húzza alá. Mi is ezt szeretnénk követni, hogy mindig az adott időben úgy tudjunk helytállni, úgy tudjunk válaszolni, hogy bizalommal és bátorsággal.
Vagyis 2B, illetve egy harmadik boldogasszony.
Hát ezt, hogyha ilyen marketing szerűen keressük, akkor így is lehet, de mi erre nem gondoltunk.
Lobmájer Judit volt a beszélgetőtársam, a Boldogasszony iskola nővérek előjárója, illetve 3 éves időtartamra a női szerzetesi előjárók konferenciájának az elnöke. Hamarosan Dobszai Benedekkel folytatjuk a beszélgetést, Ferences tartományfőnök és a szerzetes előjárók márciusi találkozóján őt választották meg a férfi szerzetes előjárók konferenciája elnökévé, szintén 3 esztendőre.
Hitvilág a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Dobszai Benedek, a Ferences rendtartomány provinciálisa veszi át a stafétabotot a magyarországi férfi szerzetes előjárók konferenciájának élén. 3 évre Laban Zsolt 2 cikluson átvezette ezt a grémiumot, és hát közben a szerzetesek éve is nagyon fontos esemény volt. Hát egy gazdag számvetést hallhattunk tőle. Hogyan tovább? Mi az örökség, és merre, hova szeretne eljutni Dobszai Benedek, így a magyar szerzeteseket szolgáló grémium élén?
2 nagyon fontos dolgot látok. Az egyik az, hogy folytatni kell azt, ami elkezdődött, tehát nem valami újat kell elkezdeni. A másik, hogy semmiképpen sem az a kérdés, hogy én mit akarok. Még csak az se, hogy a női és a férfi elnök mit akar, hiszen én csak a férfi konferenciának az elnöke vagyok, és ugyanígy hát jogilag ezzel egy szintű elnöke van a női konferenciának, hanem azt hiszem, hogy mind a kettőnek azt kell keresni, hogy a magyar szerzetesség együttesen mit akar, vagy a 2 konferencia együttesen mit akar. Semmiképpen sem egy olyan vezetői feladat ez az elnökség, ami bármiben is fölé helyezné a konferencia elnökét a többieknek, hanem többen az elnöknek az a feladat, hogy koordinálja az összes előjárónak a gondolatait és a kéréseit, az irányait a magyar szerzetesség egészének valamiképpen véghez vigye, beteljesítse és szolgálja.
Együtt többek, többre képesek, erősebbek, strapabíróbbak, mint külön-külön a saját karizmák által megszabott úton a csapatok?
Ez abszolút biztos, erről nagyon fontos tapasztalatunk van. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem a szerzetességnek van egy olyan tapasztalata rendszerváltás után biztosan, de hát már azért előtte is ennek biztos megvoltak az alapjai, hogy a szerzetesek azok bizonyosan az egyházban, vagy a magyar egyházban, akik tudnak, képesek és szeretnek együtt dolgozni, szeretnek együtt munkálkodni. A megszentelt életének a megszervezése, különösen abban a szerzetesek tere programja, az pontosan azt bizonyította, hogy ha egy-egy közösségnek vagy egy-egy szerzetesnek már nincs is túl nagy ereje, vagy önmagában nem lenne elég egy nagy rendezvény megszervezéséhez, együtt, amikor összerakjuk a sok kicsit, akkor sokkal több születik belőle, mint ami külön-külön ezekből a közösségekből kijöhetne. De én nem csak a szervezés, nem csak a együttműködés terén mondom azt, hogy többek vagyunk együtt, hanem nekem például személyesen nagyon szép tapasztalat volt korábban szerzetesi együttműködésben az iránytű hivatást tisztázó műhely, ahol több szerzetes közösségből jöttünk össze segíteni a fiatalokat megtalálni a saját hivatásukat, és nagyon érdekes spirituális lelki tapasztalat volt az, hogy nem versengtek azok a különböző lelkiségek vagy lelkiségi családok, amik beleadtak embert ebbe az együttműködésbe, hanem egy nagyon szép, sokszínű kórust tudtak alkotni tulajdonképpen ezek a lelkiségek egymás mellett, ahol senkinek sem kellett föladni azt, ami a sajátja, viszont erősödhetett, gazdagodhatott a másiknak a tapasztalatából.
Nagyon különbözőek a szerzetes rendek, nem csak a külső szemlélő számára a habitust tekintve, hanem életkoruk, karizmájuk, küldetésük tekintetében is. És hát vannak rendek, talán a női rendek között ez látványosabb, akiknek a karizmája betöltötte küldetését, és tegnap előtt még 100 szerzetes rend volt, amit jegyzett a szerzetes iroda, most 99, és vélhetően ez alatt a ciklus alatt, ez alatt a 3 év alatt is ez a szám kicsit csökkenni fog. Ezzel kapcsolatban hogyan tudnak segíteni, kooperálni? Van-e erre stratégiája a magyarországi szerzeteseknek?
Tulajdonképpen azt mondanám, hogy ha biztos stratégiája még nincs is, de gondolkodás van róla. Ez egy olyan része ennek az együttműködésnek, ami nagyon szép, hogy a szerzetesség egésze érez felelősséget a magyar szerzetesség egyes tagjaiért, vagy egyes rendjeiért, egyes közösségeiért. Ebben nagyon tapintatosnak is kell lenni, hiszen minden közösségnek megvan az önrendelkezése, hogy tudja, hogy ő hogyan szervezi az életét, ha esetleg meggyengült, akkor hogyan tervezi maga jövőjét, de mégiscsak a szerzetesség egészének ott kell lennie, segítőkezet nyújtva, támogatva, fölkarolva ezeket a rendeket. Amit most látunk, hogy feladata lehet például a két elnökségnek, a két konferencia elnökségének az, hogy sillabuszt készítsen, segédanyagot készítsen ahhoz, hogyha egy szerzetes rend meggyengült, és esetleg föl kell adni a bizonyos helyeit, intézményeit, házait, ki tudja mit, akkor ezt hogyan tudja szépen, szabályosan, törvényesen, méltányosan megszervezni. Ebben lehet, hogy ebben például kell segítséget nyújtanunk. De nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy akár életerős rendeknek is lehetnek olyan pillanatai, amikor úgy érzi, hogy most segítségre szorulna, vagy együttműködésre szorulna például egy intézménye fönntartásában, vagy akár képzések szervezésében. Itt is próbálunk olyan együttműködéseket felkínálni, és nem rátestálni az egyes rendekre, amelyet tudnak használni, és amitől ők maguk is többek lesznek, és az egész magyar szerzetesség többet ad.
Vannak olyan közösségek, amelyek az elmúlt 30-40 évben születtek, és lelkiségi mozgalmak, de van szerzetesi szegmense is a törekvéseiknek, sokszor új módon. Mennyire integrálódnak ebbe a munkaközösségbe ezek az új kezdeményezések?
Két részre kell bontani a választ. Ez egyik az, hogy van ennek egy jogi oldala. Az, hogy szerzetes előjárói konferencia van, ez nem egy ilyen, mi kitaláltuk, és ez egy szép együttműködés, hanem tulajdonképpen ennek megvan a szentszéki alapja. Minden országban illik létrehozni az ilyen konferenciát, annak statutuma, szabályzata van, azt a szentszék elfogadja. És hát azok a rendek hozzák létre, akik a szerzetesi kongregáció alá tartoznak. Ezek az új közösségek, amikről beszéltünk, ezek sokszor nem ez alá a kongregáció alá tartoznak, hanem a világiak pápai tanácsa alá tartoznak, és mint ilyen nem lenne kötelező részt venni ebben az együttműködésben. Magyarországon mégis az alakult ki, hogy mind a női, mind a férfi oldalon ezek részei ennek a konferenciának, és ez egy gazdagság, ez egy jó dolog. Azt gondolom, hogy nyilván itt vannak jogi kérdések is, hogy miként vegyenek részt, de azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy ezek a közösségek most akár csak meghívottakként, de a képviselők ott ül az üléseken, és gazdagítják azt az együttműködést, ami itt van. Illetve azok az elnökségek, vagy a két konferencia pedig kicsit képviseli őket is, az ő ügyeiket is, érdekeiket is viszi. Hátán hordozza.
Lavanc Zsoltnak is föltettem a kérdést, hogy hát a Vatikánban, illetve a Szentszék hivatali rendszerében egy kongregáció, a Megszentelt Élet kongregáció alá tartozik a női és a férfi szerzetesség is, tehát nincs külön női kongregáció, meg férfi kongregáció a vatikáni dikasztériumok között. Magyarországon a női és a férfi szerzeteseknek külön testületük van. Van-e létjogosultsága ennek, van-e külön női szerzetesi probléma, meg férfi szerzetesi probléma, vagy ez egy olyan adottság, amely esetleges?
Történelmileg így alakult ki nálunk hazánkban, hogy külön női és külön férfi elnökség van. Talán azért sem volt ez így baj, mert azért azt látjuk, hogy a jó együttműködéshez ki kell, hogy épüljön a bizalom, és talán nem baj, hogyha a bizalom kiépülésének lépései vannak. Azt látjuk, hogy Európában több országban egyetlen konferencia van, tehát egyességes konferencia van, nem külön női és férfi. Lehet, hogy egyszer Magyarországon is ilyen döntésre jutnak majd akkor éppen vezető tisztséget vívő előjárók. Most jelenleg így működik. Amit viszont nagyon jó látni, hogy ez a két konferencia, ez nagyon szorosan együttműködik, a két elnökség különlegesen is együttműködik. Meglátjuk, hogy ez merre viszi tovább ezt a folyamatot. Egyelőre most azt mondom, hogy vannak akár olyan ügyek is, ami kicsit máshogy jelenik meg férfi és női oldalon, és ezért mondjuk még most indokolt, de szerintem majd meglátjuk, hogy a nyitottságunk és a idők jelei merre fele visznek tovább.
Végezetül körülbelül, mikor most Lobszai Benedek elkezdi ezt a három éves ciklust, hány férfi szerzetes van Magyarországon?
Ha pontos létszámot most nem is tudom megmondani, bár egyébként napra kész adatbázisaink vannak. Összesen Magyarországon kb. 1400 szerzetes van együtt, és ennek kicsit több, mint egy harmada, 5 és 600 fő között van a férfi szerzeteseknek a száma. A közösségeket, ha nézzük, 33 férfi és 66 női közösség van, ott nagyon élesen kijön ez egyharmad, kétharmad, és hát nem csak a létszám fontos, meg a személyi örökség, hanem azt gondolom, hogy az előző elnökségek és az előző elődeimnek a munkája, előző elnökségeknek a munkája tényleg olyan komoly adatbázist is hagyott el a mostani elnökségre, amiben nagyon sok minden adatot rögtön ki lehet nyerni, és el lehet indulni abban, hogy együtt munkálkodjunk.
Mivel gazdagítja a szerzetesség a magyar egyházat? Vannak egyházmegyék, akik, ahol nagyon kevés a szerzetes, van, ahol jobb a helyzet, összességében sehol nem rózsás, de kovászként azért ott vannak a szerzetesek mindenhol nagyjából.
Nyilván nagyon sokan a feladatuk, a munkájuk felől, vagy akár afelől tekintik ezt, hogy hát imádkoznak. Az, hogy a szerzetesség mit jelent, ez egy egyházképi kérdés, tehát mélyebb, mint az, hogy mit tesznek. Az egyházban Isten meghív embereket egy egészen sajátos életre, és egyszerűen a szeretetek a létükkel, azzal, hogy vannak, hogy egy sajátos elköteleződésben élnek, ezzel színesítik az egyháznak az életét. És ez fölötte van annak, mint hogy mit végeznek. Még annak is fölötte van, hogy esetleg imádkoznak. Itt egyszerűen arról van szó, hogy valamiképpen a szerzetesség a meghívó Istenről ad jelet, profétai jelet az egyházban, illetve bizonyos embereknek ez az üdvössége útja. Tehát számukra pedig az üdvösség útját jelenti a szerzetesség, és amikor jelen van egy egyházmegyében, akkor megmutatja, hogy az üdvösségnek ez is egy lehetséges formája, hogy Isten ezen az élet állapoton keresztül vezet valakit az életszentségre.
1990 előtt 4 évszázadon át láthatóan nem, vagy alig volt jelen a szerzetesség a magyar társadalom, a magyar egyház életében. Hát a gimnázium falain belül hordhatták meg, a kolostor falain belül hordhatták a megmaradt 4 szerzetes rend tagjai a habitusukat, de már a templomban már sokáig nem volt ajánlatos a habitusban mutatkozni. Eltelt több mint negyed század, lassan 3 évtized a rendszerváltozás óta. Visszatérte a szerzetesség, elfoglalta azt a helyét a magyar egyház életében, a magyar közgondolkodásban, amelyet megérdemel, illetve amely alapján ki tud teljesedni a közjó, illetve az egyház szempontjai szolgálatában?
Azt hiszem, hogy egymásnak ellentétes, vagy egymással ellentétes folyamatok egyszerre vannak jelen. Egyrészt azért a rendszerváltás óta bármennyire is vannak belépő tagok, bármennyire is sok szerzetes rend megjelent, vagy visszatérhetett. Azért eközben egy masszív létszámbeli csökkenésnek lehettünk tanulni egyszerűen a demográfiai okok miatt.
De ez az egyházmegyés papság körében is hasonló, nem?
Így van, így van. Emellett azt gondolom, hogy sokat alakult, tehát tényezővé vált a szerzetesség sok helyen, de itt is azt kell mondjam, hogy nagyon nagy földrajzi különbségek vannak. Tehát még mondjuk a fővárosban, vagy bizonyos egyházmegyékben nagyobb számban vannak jelen szerzetesek, intézményeket vezetnek, ezért alakítói is a folyamatoknak. Magyarországnak vannak olyan vidékei, ahol valószínűleg mélyen vallásos, katolikus emberek sem igazán tudják, hogy mi a szerzetesség, mert nem találkoznak vele. Tehát azt mondom, hogy itt bizonyosan vannak olyan területek, akár az életnek bizonyos területei, ahol bizonyos jelentőségre tettek szert, bár nyilván nem ez a leglényegesebb, akár öreg diákok, szeretési plébániákra járó világi embereken keresztül is tudják, hogy kik a szerzetesek és mit tesznek, de azt is kell mondani, hogy sajnos például a hitoktatásunkban nem jelenik meg valószínűleg kellő súllyal, és erről a szerzetesség maga is tehet olyan szempontból, hogy nem adott elég anyagot ehhez, hogy bár voltak erre is konkrét próbálkozások, hogy hitelesen azok előtt is megjelenjen a szerzetességnek a értelme, lényege, akik esetleg élő szerzetessel saját egyházközségbe vagy egyház területükön nem találkoznak.
Tehát akkor van mit tennie a Magyar Szerzetesi Előjárók konferenciájának a közeljövőben, a következő 3 éves ciklusban?
Mindenképp van mit tennie, és hála Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy ha nincs is mindenben stratégiánk, de azért vannak olyan területek, ahol szinte azt mondhatjuk, hogy ez is van, hála az előző elnökségnek, azaz nem úgy indul most neki az új elnökség, hogy teljesen nulláról, hanem megfelelő folyamatokat visz tovább, hogy ezzel szolgálja a magyar szerzetességet.
Köszönöm szépen. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Lobmájer Judittal és Dobszai Benedekkel beszélgettünk. Egyikőjük a Boldogasszony iskolanővérek rendi elöljárója, másikuk pedig a Ferencesek provinciálisa.
Elhangzott a Hitvilág. Szerdahelyi Csongor műsora.